Szerinted lesz még korrekció
nagy bumerő? Ott még jó beszálló lehet? Optimizálom a véleményetek? Mit gondolsz a sídóról?
Hány X lehet?
Nózis, BNB, meddig mehet? Peter 5 projekt vélemény, Binance is listázza. Hány éves? Tavaly évvége óta, mióta megindult úgy igazán a Bika piac, azóta érezhetően nagyobb az aktivitás az összes közösségi platformunkon, nagyon sok kérdést kapunk, és nem mindegyiket sikerül időben megválaszolni, sőt, valamit egyáltalán nem sikerül megválaszolni. A héten kértelek titeket, hogy instán írjátok meg a kérdéseiteket. Nagyon sok kérdést kaptunk, úgyhogy megpróbáltuk ezeket csoportosítani. Először is azokkal a kérdésekkel kezdjük, hogy hol is tartunk most a Bika piacon, vagy hogy mennyi van még hátra a Bika piacból. Aztán lesz egy olyan csomag, ahol különféle ilyen gyakorlati kérdésekkel foglalkozunk, walletekkel, meg ezeknek a kezelésével, lesz szó itt a Revolutról, aztán áttérünk a konkrét projektekkel kapcsolatos kérdésekre, meg lesz egy kevés airdrop is, meg egy kevés memecoinos kérdés is a végén. Közben eszembe jutott, hogy már csak alig egy nap van hátra az akciónkból, ahol olcsóbban tudjátok megvásárolni az összes tanfolyamunkat, úgyhogy ha szeretnéd feltörgetni a kriptós tanulásodat, akkor mindenképp csekkold le, mert spórolhatsz egy csomót, linket találsz a leírásban. Akkor próbáljuk is elhelyezni magunkat így a piacon. Az első kérdés ezzel kapcsolatban, szerinted hol tartunk most a Bika piacon, most indul, vagy a felezés után lesz boom? És ide kapcsolódik az is egy kicsit, hogy mikor várjátok a csúcsot. Igazából én azt gondolom, hogy a Bika piacnak a kezdő szakaszán már túl vagyunk, és ugye már a Bitcoin elérte az all-time high, legmagasabb árfolyamot. Ez jellemzően a felezés után szokott bekövetkezni. Most egy kicsit előrébb került ez az időpont, de igazából a dinamikát ez nem nagyon fogja megváltoztatni, és egy csomó olyan dolog van, ami meg katalizátor lesz majd az év második felében inkább, meg főleg gondolok itt egyébként az Ethereum spot ETF-ekre is, illetve hogyha az intézményi befektetők továbbra is olyan ütemben vásárolják a Bitcoint, ahogyan eddig, már pedig ez a legvalószínűbb, akkor szerintem még a Bika piac meredek része az még bőven-bőven előttünk van. Ezt érdemes azzal a disclaimerrel kezelni, hogy folyamatosan nagy árfolyam mozgások lesznek, nagy volatilitás, és erre érdemes mindenkinek felkészülni. Az meg, hogy hol a csúcs, az egy jó kérdés, inkább időben érdemes ezt elhelyezni, mint egy konkrét árfolyamot rendelni hozzá. Én azt tippelem, hogy ez a csúcs valahol, vagy az első csúcs, az valamikor ennek az évnek a végén lesz. Hova várod az Ethereum csúcsát? Hasonlóan az előző válaszhoz, itt sem konkrét értékre gondolok, inkább az időben érdemes elhelyezni, hogy hol lesz az Ethereum csúcsa. Az biztos, hogy az Ethereum spot ETF-ek bevezetése után valami hasonló rally lesz majd, mint a Bitcoinnál, úgyhogy azt mindenképp érdemes lesz kihasználni. Aztán meg, hogyha még folytatódik a Bika piac, vagy ha nem, akkor is érdemes profitot realizálni időről időre. Szerintem belőni azt, hogy hol lesz ennek a csúcsa, jelen pillanatban teljesen lehetetlen, mert hogy nem tudjuk, hogy majd abban az időszakban, mondjuk a 2024 második fél évében, meg 2025 elején, majd milyen makrogazdasági folyamatok fognak így történni, hogy alakulnak a háborúk, stb. Ezt még most megjósolni nem lehet, úgyhogy ami inkább valószínű, vagy amire inkább számítok, hogy az Ethereum spot ETF-eknek lesz egy árfelhajtó hatása, és az azt követő rész az igazából egy nagy kérdőjel még. Szerintem lesz még korrekció nagy boom előtt, gondolom itt a nagy boom az a nagy rallira gondolsz, biztosan lesznek még korrekciók. Az, hogy ezek lesznek-e olyan kardinálisak, mint amilyet egyébként az előző Bika piacon lehetett tapasztalni, ebben nem vagyok biztos, mert az már most látszott, hogy ezeket a korrekciókat szinte instant felvásárolták. Szerintem egyébként, hogyha valaki be akar szállni, akkor ezekre a korrekciókra meg leszúrásokra érdemes rámenni. Van egy visszatérő kérdés, hogy mi a véleményünk a kriptóvásárlásról a Revoluton keresztül. Ugye régebben az volt a helyzet, hogy a Revoluton, hogyha vásároltál, akkor nem is kriptót vettél, most már kriptót is lehet venni, bár ez még mindig egy korlátozott csoport, amiből lehet válogatni, plusz baromi nagy költsége van, valami 3%, hogyha jól emlékszek. Ez egyébként elképesztően drága ahhoz képest, hogyha akár a legdrágább CEX-en, a legdrágább ilyen kriptotőzsdén vásárolsz, meg valahogy úgy vagyok ezzel, hogyha akarsz kriptóba fektetni, akkor használj erre egy kriptotőzsdét, meg saját walletet, kezd el megtanulni ezt az egész folyamatot. Azzal, hogy a Revoluton tartasz kriptót, igazából nem sokat tanulsz meg az egészről. Az Ethereumba érdemes-e még beszállni? 4000 egy darab jelenleg, érdemes-e várni még a korrekcióra?
én folyamatosan várok a korrekciókra, és mindig vásárolok is Ethereumot. Nálam ez a legnagyobb része a portfóliónak. Nagyobb átlagos hozamra számítok az Ethereumnál, mint a Bitcoinnál. Ettől függetlenül szerintem most az Ethereum az egy jobb befektetés, legalábbis számomra egy jobb befektetés. És hogyha be akarsz szállni, akkor igen, ezekre a korrekciókra kell várni, amit az előbb is említettem. Volt egy érdekes kérdés, hogy a Bitcoin ETF-ekbe áramló pénz ugyanúgy átvándorol-e majd az alt szezonban az altcoinokba? Valószínűleg nem. Mert hogyha belegondolsz, hogy mi hajtja fel a Bitcoin ETF-eknél az árfolyamot, és most akár az ETF-ekre gondolsz, akár a Bitcoinra, ugyanaz a helyzet. Itt intézményi befektetők vásárolják fel a bitcoinokat saját maguk számára, és nem tervezik egyébként rövid távon eladni, nem fognak a bitcoinnal úgy kereskedni, mint ahogyan ezt egyébként megszokhattuk az intézményi befektetőktől, szóval az az érték, vagy az a vásárlóerő, az lelokkolva marad annál az intézményi befektetőnél, nem fog visszaáramolni jellemzően a piacra, nem fognak nyereséget realizálni ezek a befektetők, rövid távon valószínűleg. Ettől függetlenül az altcoin szezon szerintem működni fog, csak teljesen más lesz a katalizátor, mint ami eddig volt. Itt két kérdés is van a FetchAI-jal kapcsolatban. Az egyik az, hogy az Ajax a SingularityNet helyett miért a FetchAI lett a mintaportfólió része. Igazából azért, mert hogy a FetchAI szerintem akkor egy jobb beszálló volt, a Singularity meg egy kicsit kikerült így az AI fókuszból. A FetchAI igazából jobban volt abban a pillanatban marketingelve, és emiatt szerintem nagyobb is a hozam potenciál benne. A másik kérdés pedig ezzel kapcsolatban, hogy a 100x altcoinban a FetchAI már nem szerepelt, vagy nem szerepel. Ez pedig azért van, mert amikor forgattuk a webináriumot, kb. Azon a héten jött ki egy hír, ami egy eléggé gyorsan végig szántotta a Twittert, miszerint a FetchAI fizetésképtelen, és a projekt az csődbe fog menni. És akkor is jeleztem egyébként Insta Story-ban, hogy bár ez a mendemonda, valószínűleg ez nem igaz, vagy nem teljesen igaz, de ilyenkor a kripto befektető, főleg aki idegesebb, az gyorsan meghúzza a ravaszt, és így beszakítja az árfolyamot. Ezzel a kockázattal meg úgy voltam, hogy ha nem szükséges, akkor inkább nem futom. Aztán persze kiderült, hogy ez nem volt igaz, ez csak egy piaci fad volt, úgyhogy igazából a FetchAI az kb. Ugyanolyan jó befektetés, mint korábban is. És az utolsó kérdés ezzel kapcsolatban, hogy a FetchAI-ból mikor kell kiszállni, ezt senki se tudja neked megmondani. Ami a jó stratégia itt is, meg úgy általában az olyan kriptóknál, vagy olyan projekteknél, mint a Fetch is, hogy megötszörözte, vagy meghatszorozta az árfolyamát nagyon rövid időszak alatt, hogy legalább a tőkédet vett ki, vagy még jobb, hogyha folyamatosan nyereséget realizálsz, és akkor nem fog fájni az, hogyha egyébként beszakad az árfolyam. Az, hogy ezeknek a projekteknek hol van a csúcsa, egy csomó mindentől függ. Nyilván minél nagyobb a projekt, és a FetchAI egyébként elég nagy, annál kevesebb X van benne, vagy annál lassabban tud nőni a hozam, mondjuk egy kisebb projekthez képest, de hogy ez innen megduplázza az árfolyamát, vagy meghússzorozza, az egyedül attól függ, hogy ez a narratíva meddig marad életben, meg hogy a FetchAI-nak majd milyen olyan funkciókat sikerül piacra dobni, ami tényleg szükséges, meg amit jól is lehet marketingelni. Úgyhogy a legjobb az, hogyha szorosan követed őket, Twitteren, Discordon, stb. Ez kb. A legjobb megoldás az összes ilyen projektnek az instant snapshot-szerű elemzésére. A PAL, vagy PAL, PAL, PAL AI, ez a PAL AI elég sokat ment a webinárium óta, lehet-e ez még jó beszálló? Bármi lehet jó beszálló, hogyha nyereséget csinálsz vele. Ezzel a nagyon hasznos tanáccsal tudok szolgálni. Lehet még jó beszálló egyébként ez a projekt, mert hogyha market cap szerint nézed, akkor még mindig nem olyan giga, mint a legnagyobb AI projektek, mint mondjuk a BitTensor. Szóval van még hely a növekedésre. Itt ugyanaz igaz, ami az előbb is, meg ezt nagyon sokszor el fogom mondani, hogy minden a narratívától függ. Amikor a Bika piacon majd az igazán meredek részhez érünk, akkor igazából nem lesznek fundamentumok, meg senkit nem érdekel majd egyébként, hogy mennyi token hozamot hoz, meg mennyi kamatot hoz. Egy dolog érdekel mindenkit, hogy ez a hype-ba beleillik-e, az adott ilyen kriptopiaci ilyen őrületbe beleillik-e ez az adott projekt, vagy nem. Ha beleillik, akkor még nagyon sokat fog menni, ha nem, akkor meg valószínűleg kevesebbet. Én arra számítok egyébként, hogy ez még egy jó projekt lesz, van is benne befektetésem, úgyhogy nem is vagyok objektív, de szerintem ez egy jó projekt még mindig. Van egy pár gyakorlati kérdés is, például, hogy melyik a legbiztonságosabb cold wallet, melyiket ajánlod, Ledgert ne. A Ledgert egyébként nem nagyon szoktam már ajánlani, illetve legtöbbször megszokásból ajánlom, de vannak ennél sokkal jobb, vagy legalább ugyanilyen jó cold walletek. Igazából bármilyen nagy márkát vásárolsz, azzal nem fogsz mellélőni. Valószínűleg nekünk is le kellene tesztelni az összeset, bár arra számítok, hogy olyan nagy meglepetés nem lesz benne. Szerintem a Ledger sem annyira vészes, mint egyébként ez tűnt az utolsó ilyen negatív Ledger-ös hír óta. Én használok egyébként Ledger Nano X-et viszonylag így, vagyis nem viszonylag, hanem teljesen zöggenőmentesen, de hogyha nem szereted, akkor használj mondjuk egy SafePalt, talán még olcsóbb is. Van itt két kérdés is a Binance-szel kapcsolatban. Az egyik az, hogy nagyobb összeget szabad-e tartani az exchange-en. Szabad egyébként, mert hogy másképp nem tudsz rövid távon, középtávon kereskedni. Szóval azt szerintem nem életszerű, hogy mindig minden kereskedés után kiutalod a tokenjeidet, meg a kriptódat egy software walletbe, vagy még inkább egy hardware walletbe. Ez így eléggé körülményessé teszi az egész kereskedést, meg egyébként van ennek egy olyan tranzakciós költség vonzata is, amit meg nem biztos, hogy ki akarsz fizetni. Viszont, hogyha hosszú távon fektetsz be, és itt arra gondolok, hogy akár évekre is tervezel, mondjuk Bitcoin, Ethereum befektetéssel, akkor meg szerintem kötelező. A másik kérdés, hogy mi történik, hogyha összeomlik a Binance, milyen hatással lesz a BSC hálózaton tárolt kriptóimra? Igazából semmilyen hatással nem lesz rá, mert valószínűleg, vagy nem is valószínűleg, hogy szinte biztosan ezt a hálózatot, ezt decentralizáltan is működtetik. Tehát, hogyha még a Binance-nek a saját szerverei le is állnak, amik egyébként ezt a hálózatot így fenntartják, még akkor is lesz egy csomó ilyen third party, aki üzemelteti a láncot továbbra is. Volt már ilyen egyébként, hogy egy projekt, egy kriptoprojekt egyébként bekresselt, de attól még a blokklánc élt tovább, és még egyébként hónapokig használták. Szóval igazából e között ilyen nagy összefüggés nincs. Az a kérdésem, hogy a váltóról, csak ez nekem olyan fura szó ez a váltó egyébként, mert én mindig a izére gondolok, sebb váltóra. A váltóról csak egész bitcoint lehet áthelyezni egy walletbe. Hát nem. Gondolj bele, az most 70 ezer dollár lenne. Egyrészt a bolygó nagy részének nincs egy egész bitcoinja, nem is lehet, mert ugye összesen 21 millió van. Szóval bármilyen töredékrészt tudsz áthelyezni. Igazából ez történik az esetek 99,9%-ában. Nemrég még egyébként az volt a mondás, nemrég, pár évvel ezelőtt, hogyha akarsz így a kriptós körökben, hogyha akarsz így a gyerekeidre hagyni valamit, akkor mindenkinek rakjál egy bitcoint a walletjére, és így írd rá a nevére, és zárd be egy széfbe, hát ez most már így kurvára nem fog működni. Egy gyerekkel is végtelen adósságba veri magát az ember. Szóval a kérdésre a válasz az, hogy igen, tört részt is lehet transferálni, minden további nélkül. Oké, a március 18-ai Nvidia AI konferencia után mire számítasz a piacot illetően? Én arra számítok, hogy megyünk tovább fölfelé. Igazából az Nvidia is, meg úgy általában az AI technológia, meg az egész szektor, az egy hatalmas nagy boom előtt áll. Minden, ami ehhez kicsit is kapcsolódik, az szerintem menni fog. Itt inkább az lesz a kérdés, hogy megtaláljuk azokat a projekteket, amik a legnagyobb hozampotenciállal rendelkeznek. Ez most a kihívás egyébként az AI-ba történő befektetéskor, nem pedig az, hogy ez vajon így most bukó lesz, vagy nyerő. Szóval én itt még hosszú távon egy emelkedésre várok. Hogy vegyünk ki a pénzünket, hogy itthon ne legyen belőle adózási probléma? Sehogy. Adózd le. Sokkal könnyebb, egyszerűbb, meg mondjuk legális. 15% az egyébként is kb. Adóparadicsomnak számít így a világon. Én biztos, hogy ezért nem aludnék nyugtalanul. Úgyhogy egyébként is csak azt a kriptót kell leadózni, amikor átkonvertálod fiat pénzre, tehát hagyományos pénzre. Hogyha kriptóval kereskedsz folyamatosan, meg kriptóban tartod a vagyonodat, akkor igazából az egészen addig adómentes, amíg ez a konverzió meg nem történik. Van-on-van konzultációt válasz? Nem. Nem vállalok ilyet, és nem azért, mert hogy utálom az embereket, hanem egyszerűen nincs rá idő. Tényleg mióta a Bika piac úgy igazán bekapcsolt, gyakorlatilag arról szól így az élet, hogy kutatunk, videót gyártunk, meg, megtartjuk a kapcsolatot azokkal, akik egyébként ebben az ökoszisztémában dolgoznak. Elég sokat vártunk erre a Bika piacra, úgyhogy most szeretnénk kihasználni azt, hogy egyébként nyakig benne vagyunk. Nyilván ennek van egy olyan oldala, hogy nagyon sok meló van, meg folyamatosan van meló, és emiatt nincs idő az ilyen konzultációkra. Ezért is készítettük a tanfolyamokat, de ezért létezik egyébként a Discord is, ahol van egy ilyen segítő közönség, meg közösség, akik segítik egymást. Instagramon szoktam válaszolni, hogyha van idő, meg olyan a kérdés, amit gyorsan meg lehet válaszolni, meg igazából ez a videó is ezért készül. Az meg az én saját ilyen meglátásom, hogy nem biztos, hogy olyan nagyon sok értéket tudnál kapni a one-on-one konzultáción, vagy olyan értéket egyébként, ami nincs benne mondjuk a tanfolyamokban, meg az ingyenes videókban. Chart-elemzésről mondanál-e pár szót? Kezdő vagyok, te videóid óriási segítséget adnak. Király, ennek nagyon örülök egyébként. Én hiszek így a technikai elemzésben. Én hiszek a technikai elemzésben. Szóval én használok is technikai elemzést, bár eléggé alap dolgokat használok per pillanat. Most ez a piac egyébként technikai elemzés szempontjából sokkal hálásabb, meg megbocsájtóbb. Van erre egy ilyen tök jó képlet, hogy milyen technika, vagy milyen kutatás típus veri a másikat, és az én fejemben az van, hogy a technikai elemzés van legalul, azon vannak a fundamentumok, azt veri minden makro, és azt veri egyébként a hype, így a piaci hype. Szóval a technikai elemzés az nálam inkább csak megerősítésre szolgál, amikor már így eldöntöttem, hogy befektetek, vagy eldöntöttem, hogy profitot realizálok, és az optimális pontot, vagy az optimális árfolyamot próbálom meghatározni. Erre nagyon jó, de valószínűleg a jövőben fogunk még sokat foglalkozni technikai elemzéssel, csak egészen mostanáig az volt az érzés, hogy ez már a következő lépcső, és nagyon sok embernek még inkább azzal van problémája, hogy hogyan tud kereskedni, meg hogyan tud befektetni a kripto szektoron belül, és a technikai elemzés jó használatához igazából ez az összes alapfogalom meg ismeret az szükséges, szóval ezeket kell megszerezni először, de fogunk még ezzel foglalkozni. Milyen portfólió felépítéssel, kockázatvállalással lehet a jelenlegi 10-szerezni innen? Hát kockázatos portfólió építéssel. Ugye itt mindig az lesz, hogyha ezt mondjuk tavaly évvégén kérdezted volna meg, akkor egy sokkal alacsonyabb kockázatú portfóliót lehetett volna összerakni, de mivel tavaly évvége óta eléggé elstartolt a Bika piac, és nagyon sok akkor kis market cap-pel vagy kis piaci kapitalizációval rendelkező projekt azóta egyébként kilőtt. Most már az van, hogy egy csomó projekt túl van a 10, meg 5, meg 20x-eken, és innen, hogyha belegondolsz, innen egy 10x, az igazából a kezdő árfolyamhoz képest az 200-300-szoros árfolyam nyereség, ami baromi sok, meg baromi nagy. Az biztos, hogyha 10 szerezni akarod a portfóliódat, akkor kell olyan projekteket válogatnod, amik képesek akár ilyen 50-100x-et is menni, mert hogy átlagosan, hogyha leátlagolod majd az egész portfóliót, lesz olyan projekted, ami teljesen elbukik, lesz olyan, ami 2x-et hoz, meg lesz olyan, ami meghozza ezt a nagy hozamot, vagy ezt a nagy nyereséget, hogyha jól válogatsz, és ezeknek az átlaga tud kiadni egy 10x-et, meg lehet csinálni, csak legyél annak a tudatában, hogy ez egy baromi kockázatos befektetés, és a portfóliód mondjuk holnap érheti a felét, vagy a negyedét, aztán két héttel később meg a négyszeresét, tízszeresét. Szóval ehhez kell szerintem egy külön mindset, és általában ez az, amit nehéz betartani, hogy amikor látod, hogy olvad a profitod, vagy olvad a tőkéd, akkor azt akkor is képes legyél kiülni egyébként, hogyha biztos vagy benne, hogy egyébként a Bika piac még előtted áll. Mi az a 2-3 alt, amiben még nagy potenciált láttok, és van értéke mögötte, nem mém? Eleve nem foglalkozunk mémcoinokkal, szóval azt egyébként se ajánlanék. Itt megint ez a kockázat-hozam reláció, ami érdekes, és 2-3 alt, amiben nagy potenciált látok, én inkább a narratívát mondanám, és akkor azon belül egyébként meg tudsz válogatni attól függően, hogy milyen kockázatot mersz vagy akarsz bevállalni. Az AI kriptogaminggel nagy ilyen zsákba macskát nem árulok, én ezekre teszem így elsősorban a voksom. A harmadik az pedig ez a risk-taking narratíva, amiben egyébként egy csomó új token indul, meg egy csomó új token airdroppol, szóval ezekre érdemes ráfeküdni. A többi is valószínűleg jól megy, meg valószínűleg a Real World Assets-ben is lesznek nagyon jó kiugró projektek, csak ebben a háromban, tehát az AI, Crypto Gaming, Risk Taking-ben baromi sok projekt közül lehet válogatni, és így meg tudod találni a saját kockázatvállalásodnak, meg hozam elvárásodnak megfelelő projektet. Risk Takingről egy pár mondatot, tényleg csak így röviden, mert hogy ez egy elég mély téma, és ez nem feltétlenül annyira pozitív, mint ahogyan most ez így tűnik a piacon. Most tök jó, mert hogy hatalmas ilyen tőkáttételes pozíciókat tudunk vele létrehozni, ami jellemzően fölfelé nyomja a piacot. Ez olyan, mintha nagyon sok hitelbe ömlene hirtelen a gazdaságba, és az mindig így felvirágoztatja a gazdaságot. Csak ennek szokott lenni mindig egy árnyoldala, amikor ez az egész buborék kipukkan, és a risk taking azért valahol hordozza magában ezt a veszélyt. Az Eigen Layer, ami ugye a zászlós hajója ennek az egésznek, az 11 milliárd dollár fölött jár, már TVL-ben, ilyen Total Value Locked lekötött értékben, ami elképesztő méret minden máshoz képest, főleg, hogyha megnézzük, hogy ezt mennyi idő alatt ért el. Ettől függetlenül a risk taking szerintem még jó ideig fogja vezetni a kriptós narratívákat, mi is elég sok projektben benne vagyunk, csak azzal kell mindig tudatában lenni az embernek, hogyha befektet ezekbe a projektekbe, hogy ennek a buboréknak, vagy ennek a narratívának előbb-utóbb lesz egy vége, és még előtte ki kell szállni, különben elkerülhetetlenül bukja majd az ember a nyereségét biztosan, de simán lehet, hogy a tőkéjét is. Oké, vannak-e olyan játékok, amivel érdemben lehet kriptót szerezni, vagy lesz-e ilyen? Igen, egy csomó ilyen játék van, viszont azt is lehet látni, és ez egy nem régi sztori, mert hogy ez mindig is így működött a Bika piacokon, hogy azokkal a játékokkal lehet nagyon sok kriptót szerezni, ahova egyébként be is investálsz értéket, tehát befektetsz vagy kriptót, vagy akár ilyen fiat pénzért kell vásárolnod. Ennek a legjobb példája szerintem most az egyik legjobb példája a Big Time, ahol egyébként tök sokat lehetett keresni, nagyon sok kriptót lehetett kifarmolni a játékból, de nagyon drága is volt a beszálló, tehát ahhoz, hogy egyáltalán részt vehess ebbe az egész ökoszisztémába, ahhoz viszonylag sok pénzt kellett megelőlegezned. Szerintem még mindig nincs olyan igazán jó kriptós játék, ahol a befektetett energia meg időér egyenes arányosan tudsz egyébként kriptót kivenni, bár én is keresem ezeket a játékokat. Itt a legjobban azzal jársz, hogyha itt kifejezetten a kriptogamingen nem token befektetéssel akarsz egyébként pénzt keresni, hogyha ezeknek az ökoszisztémáknak így a járulékos dolgaival foglalkozol, például az NFT-kkel. Az NFT kereskedésben például, ami gaminghez kapcsolódik, szerintem sokkal nagyobb potenciál van, mint az, hogy magában a játékban keresel kriptót. És ez nem jó, tehát csak hogy ezt tisztázzuk, ennek nem így kéne működnie, de attól még per pillanat így működik. Melyik tőzsdén vannak az értelmesebb coinok, amiket a Binance még nem listázott? De az, hogy mennyire értelmes, az egy jó kérdés, de én használom a KuCoint, a Bybit-et, meg a Krakent is. Egyébként ezeknek a kriptotőzsdéknek a nyitása, vagy a kriptotőzsde fiókoknak a nyitása nem kerül semmibe, igazából csak az időt szükséges hozzá, úgyhogy ezeket érdemes szerintem végigjárni, mert hogy amikor van egy olyan token, amit mondjuk csak a KuCoinon, vagy a GTI-on, tényleg a GTI-on is van fiókom, akkor tök könnyen bele tudsz vásárolni. Az egyes kriptotőzsdék között a transfer az szinte instant, főleg, hogyha mondjuk a Binance-nek a smart chain-jét használod, vagy valamilyen alternatív layer 2-es chain, szóval még csak ez sem probléma, úgyhogy szerintem érdemes így az összes ilyen nagyobb kriptotőzsdénél nyitni egy fiókot, nem tiltja semmi, ingyen van, úgyhogy szerintem ennyi. Jó, szerinted, ha új vagyok a kriptóban, van esélyem arra, hogy profitáljak még belőle? Igen. Igen, annyi fenntartással egyébként, hogy viszonylag sok dolgot kell viszonylag gyorsan megtanulnod, mert hogy pont egy olyan szakaszába csöppensz bele a piacnak, ahol így nagyon nagy hozamok vannak, de így a kockázat is sokkal gyorsabban nő, mint mondjuk a tavalyi év folyamán bármikor. Sokkal gyorsabban nő, meg sokkal gyorsabban csökken is az árfolyam, és hogyha olyan pénzzel kezdesz el kriptózni, ami egyébként a munkádból van, vagy eladtad a lakásod, vagy stb. Tehát olyan pénz, amihez érzelmileg kötődsz, akkor egy sokkal nehezebb pályán fogsz járni, mint azok, akik egyébként most már nyereségből trédelnek, meg nyereségből fektetnek be. Szóval erre érdemes, igazából erre a legfontosabb figyelni, meg arra, hogyha csinálsz nyereséget a piacon, akkor ne hidd azt, és ez most ilyen rosszul fog hangozni, de ne hidd azt, hogy így érted így a dolgoknak a működését, mert nagyon valószínű, hogy a bika piacon elsőre csak baromi nagy szerencséd van, és ez egyébként megbosszulhatja magát, főleg azt, hogyha elbízza magát az ember, és azt hiszi, hogy ő most már ért ehhez. Egy haverom mesélte, hogy ez így van. Kérnék szépen egy jó eladási stratégiát, ha már így megtanítottatok vásárolni. Sima ügy, mindig, amikor nyereségben vagy, akkor realizálj is nyereséget. Ez egy régi befektető barátom mondta, hogy az a befektetésnek a legnagyobb titka, hogy amíg nyereséget csinálsz, addig nem buksz. És ez amilyen hülye hangzik egyébként, ez igaz. Úgyhogy az belülni, hogy hol lesz majd a bika piac csúcsa, meg milyen árfolyam lesz így a csúcs, teljesen lehetetlen megjósolni, vagy legalábbis nekem még nem sokszor sikerült. Ezért aztán én a legaktívabban általában a felfelé menő trendekben szoktam értékesíteni, és ebben persze benne van az, hogy emiatt lemaradsz egy csomó profitról, de közben meg véded a hátad, meg a tőkéd azzal, hogy folyamatosan van nyereséged akár stablecoinban, plusz ez megadja annak a lehetőségét is, hogyha szükséges, akkor be tudsz szállni valamilyen új projektbe. Csak hogy valami kézzelfoghatót is mondjak, ugyanazt csinálhatod kiszállásnál egyébként, mint amit beszállásnál is ajánlottunk nagyon sokáig, ami DCA-t jelent, Dollar Cost Averaging-et, tehát hogy ahogyan nő az árfolyam, mindig realizálod valamennyi részét a tokenjeidnek, mondjuk duplázódik az árfolyam, akkor eladod a felét a tokenjeidnek, ha megint duplázódik az árfolyam, megint lefelezett, stb. És így a végén egyébként az van, hogy beragad majd egy adag token, ami valószínűleg elértéktelenedik, vagy jóval kevesebbet fog érni, mint a csúcson. De addigra te már annyiszor realizáltál nyereséget, hogy tuti, hogy nem buktál, sőt, valószínűleg elég sok nyereséget tudtál zsebre tenni. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik még, hogy jövő héten fogunk forgatni egy teljes YouTube videót erről a témáról, és ott több kiszállási stratégiáról is lesz szó. Olyan is, amit gyakran használok, olyat is, amit kifejezetten magas hozamú, magas kockázatú projekteknél szoktam használni, meg lesznek nagyon egyszerűen használható, akár automatizált kiszállások is, úgyhogy ha még nem iratkoztatok fel, akkor iratkozzatok fel, mert hogy ez egy nagyon fontos lépés lesz annak, hogy tudtok úgy kicsekkolni erről a kriptopiacról a bika piac végén, hogy nem lesz rossz szájíz, meg veszteség. Volt nagyon sok projekttel kapcsolatban kérdés, meg volt egy csomó projekt, amit egyébként nem is ismertem, aztán van, ami így is maradt. A teljesség igénye nélkül kezdjük talán a gálával, mert hogy ez nagyon sok mindenkit érdekelt. A gáláról a továbbiakban mit gondolsz? Nagyjából egyébként azt, amit eddig is gondoltam, pont az elmúlt héten volt egy hosszabb fellövés, de hogyha megnézed az all-time high, valaha volt legmagasabb árfolyamot, akkor az még mindig a nagyon sokszorosát éri a mostani árfolyamnak, még úgy is egyébként, hogy végre sikerült elpattanni erről az all-time low szintről. Viszont, és nagyon sokan hasonlítják a gálát a valaha volt legmagasabb árfolyamhoz, és egyébként én is hajlottam erre, csak azóta egy csomó új olyan gaming stúdió lépett a piacra, akik vagy pont ugyanazt csinálják, mint a gála, vagy pont ugyanazt szeretnék csinálni, mint a gála. Szóval sokkal nagyobb konkurenciája lesz most a gálának a következő bika piacon, mint amilyen eddig volt, és ahhoz képest meg egyébként baromi nagy projektről van szó, szóval az árfolyam sokkal nehezebben fog mozogni, még akkor is, amikor majd így a gaming az így maxi hype-ba kapcsol. Szóval nekem nincs gála tokenem, és ennek főleg az az oka, hogy azt gondolom, hogy nem olyan jó már a hozam kockázat arány, és annak ellenére egyébként, hogy elég erősek marketingben, meg jönnek ki olyan játékok, amik egyébként jók, meg amivel szívesen játszanak az emberek, azt gondolom, hogy lesznek jobb projektek, meg vannak is jobb projektek. Például a 100x altcoinba se raktam be már pont emiatt. Ugyanakkor, hogyha végigülted ezt az egész medvepiacot gála tokenekkel, akkor emiatt ne realizálj, akkor most már várd meg, hogy mi lesz belőle szerintem. Polkadot még jó beszálló lehet-e? az még nem indult meg annyira. Egyébként ez se igaz már annyira, mert közben volt egy kis rally. A Polkadot 2.0 miatt nagyon jó lehet. Ugye volt ezzel kapcsolatban egy egész podcastünk nem olyan régen, amikor Six-el beszélgettünk erről, és én alapvetően szeretem a Polkadotot, meg tetszik a technológia, meg a célkitűzése is egyébként sokkal ilyen emberibb szerintem, mint a legtöbb kriptoprojekteknél, és ez nekem egy pozitívum. Viszont az is biztos, és ezt a Six is megerősítette, hogy rendszeresen elcseszik a marketinget. És még azokat az értékeket se tudják jól kommunikálni egyébként, ami ott van nagyon transzparensen az ökoszisztémába. És az, hogy ezt nem tudják kihasználni, az abban manifesztálódik, hogy egyébként az árfolyam sem mozdul el jelentősen. Szóval ez egy problémás rész, ami talán megmentheti az egész projektet, vagy ami miatt mégis érdekes lehet, az pedig az, hogy úgy néz ki, hogy az egész Polkadot staking, meg az egész Polkadot ökoszisztéma, ami egyébként egy baromi nagy ökoszisztéma, elképesztő mennyiségű fejlesztővel, az elkezdi bevonzani az olyan hype-olt kategóriákat, mint például a memecoinok, és épp nemrég láttam, hogy elindul majd hamarosan az első Polkadot memecoin, ami kétféleképp is elsülhet, meg nyilván engem annyira nem érdekel ez a része, hogy befektessek egy Polkadotos memecoinba, de a narratívát, meg a lehetőséget, az tök jól mutatja, hogy a Polkadot is egyébként viselkedhetne pont úgy, mint ahogy a Solana viselkedett egyébként az elmúlt fél évben. Én azért óvatos lennék ezzel, ezt többször is mondtam, hogy DOT-ban a legkisebb a kitettségünk a nagy altcoinok közül, és nagyjából amiatt, amit most elmondtam erről. Az Arkhamról mi a véleményed, megéri-e befektetni, mennyire rizikós? Az Arkham tokenjei megvannak a launch óta, és azóta volt már mindenhol, volt már abszolút mélyponton, azóta regenerálódott. Maga az Arkham projekt szerintem baromi jó, én nagyon sokat használom a platformjukat, meg időről időre elő tudnak rukkolni olyan meglepő dolgokkal, mint például most múlt héten is, hogy megtalálták a SpaceX meg a Tesla saját kriptovalletjeit. Nagyon értékes szerintem, amit csinálnak, meg növelik a transzparenciát, és nem mindenki ilyen pozitív egyébként a projekttel kapcsolatban, de hogyha az eredményeket nézzük, akkor az szerintem így elvitathatatlan. Az, hogy a tokent hogy tudják majd, vagy a tokennek hogy tudnak majd hosszú távon értéket adni, az nekem egy nagyon jó kérdés. Itt inkább a csapatba, meg a tudásba érdekes befektetni, vagy nekem legalábbis abban van az érték, úgyhogy én tartom az Arkham tokeneket, aztán majd meglátjuk, hogy ez hova fog kifutni. Az biztos egyébként, hogy ez a blockchain analízis, meg ez a blockchain kutatás, ez most nem annyira menő, mint egyébként volt ez az előző Bika piacon. Lehet, hogy majd még fölkapja így a kriptovilág, de most azért ilyen fékezett habzása van. Oké, Centrifuge projektről van-e valami hír? Nem nagyon csinál semmit. Ilyen van, tehát hogy ebből ilyen nagy következtetéseket nem érdemes levonni, mert hogy minden projektnél, főleg azoknál, amik mondjuk akkorát mennek, mint a Centrifuge, ott vannak pihenő szakaszok meg, visszaeső szakaszok, amikor nyereséget realizálnak az emberek. Maga a projekt az abszolút ugyanúgy működik, mint ahogyan eddig is működött, folyamatosan bővül. Hogyha követed a Twitterjüket, akkor láthatod, hogy jönnek a partnershipek. Nem szabad türelmetlennek lenni az ilyen altcoinokkal kapcsolatban, főleg, hogyha a fejedben egyébként az a narratíva továbbra is így a toppon van, vagy hiszel benne, akkor igen, lesznek ilyen szakaszok, amikor nem történik semmi. Ezeket kell kihasználni pihenésre. AVAX-ről és Linkről érdekelne a véleményed. Az AVAX-szel kapcsolatban nagyon pozitív. Szerintem ez az egyik ilyen leginkább alulértékelt nagy altcoin, és főleg azért gondolom ezt, mert hogy az már látszik, hogy az AVAX ökoszisztéma az egy nagyon, nagyon nagy katalizátora lesz majd a kriptogamingnek. Ja, van nekik több speciális technológiájuk, amire építkezhetnek a kriptós játékok. Az egyik ez az AVAX vagy Avalanche subnet, és ezt most egyre többször látom felbukkanni, szóval ez egy nagy hajtóerő lesz. AVAX tokeneket egyébként is érdemes stékelni is, lekötni is, már csak azért is, mert hogy az is látszik, hogy nagyon sok airdrop is fog kijönni ezeken az útvonalakon, és ezt még kevesen csinálják, mire meg elkezdik majd egy csomóan csinálni, addigra meg már az airdropok nagy része lefut. Szóval ha akarsz ezzel foglalkozni, akkor szerintem most van erre még alkalom. Linkről érdekelne a véleményet, nagyon sokáig volt Chainlinkem, aztán kiszálltam belőle, nem feltétlenül azért, mert hogy nem hiszek a projektben, egyszerűen csak baromi nagy lett a link, és ezzel együtt be is lassult a projekt. Nem annyira nagy mérföldköveket tudnak behúzni, meg nem tudnak olyan nagy lépésekkel haladni. Ez egyébként lehet, hogy majd változik. Narratívában nagyon jól beillenek így az AI, a data processing, meg ebben az egész machine learning sztoriban ők jól tudják pozícionálni magukat. Kérdés, hogy akarják-e. Nekem nincs benne a watchlistemben per pillanat, aztán lehet, hogy ez hiba, de jelenleg nincs. Lineáról, ZK Syncről szívesen meghallgatnék egy véleményt, akkor ezek szerint te vagy az egyetlen ember, akit még nem untattam ezzel, de mind a kettővel kapcsolatban nagy elvárásaim vannak, meg nagy várakozásaim vannak. Ugye itt az airdropra készülünk már, most már elég régóta, és szerintem ez a két projekt az, ami messze a legtöbb időt zabálta fel egyébként az airdrop vadászatból. Én nagyon remélem, hogy ennek meg lesz egyébként az eredménye, meg azt tippelem, hogy meg lesz az eredménye. Mind a kettő nagyon ígéretes, technológiában is, a partnershipben is, az ökoszisztémában is, erről tényleg órákat lehetne beszélni, de szerintem az nagyon lényeges, hogyha mondjuk az airdropból ki is maradsz, vagy nem tudom, lecsúsztál, ezek a tokenek akkor is jól fognak menni ezen a Bika piacon. A mintaportfólióban is szerepel mind a kettő, a mintaportfóliós videóban. Beszéltem erről a 100x altcoin webináriumban. Ez mind azért van, mert azt gondolom, hogy mind a kettő projekt olyan új dolgokat, meg funkciókat, meg stratégiákat hoz majd a kriptopiacra, ami eddig nem volt, és ez biztos nagy értéket hordoz majd magában. ChainGPT Superverse Kudos projekt vélemény, ezt csak gyorsan ledarálom, főleg úgy, hogy a Kudosról nincs különösebb véleményem. A ChainGPT szerintem abszolút top kategóriás AI projekt még mindig, annak ellenére egyébként, hogy mekkora rallin van túl. Tök jó, amit csinálnak, tök jó a marketingjük, folyamatosan kommunikálnak, hogyha a Discordra egyszer-kétszer feltévedsz, akkor ott is egy ilyen nagyon jó közösség van, szóval tényleg csak ilyen pozitívumokat tudok elmondani róla, meg baromi sok ember ismeri, ami szerintem nagyon fontos, és nagyjából ugyanez igaz a Superverse-re is, ugye, ami az Elliot Trades-nek a saját projektje, ő kb. A legnagyobb, vagy az egyik legnagyobb ilyen crypto gaming influencer, több százezren követik, a videóit is nagyon sokan nézik, és teljesen érthető módon pofátlanul silleli a saját projektjét, amikor csak tudja. És egyébként még ott van mellette Alex Becker, aki az ilyen partnering crime haverja, aki legalább ugyanekkora influencer, és ugyanígy shilleri a Superverse-et, mert hogy egyébként ő is nyakig benne van. Szóval Superverse tokenből van bőven, ott már nem akarok több a nagyobb allokációt ebből. A ChainGPT-nél ott még gondolkozok, hogy lehet, hogy lenne értelme ezt még növelni. Polytrade vélemény. Ugye a Polytrade-ről többször is volt már szó, ez egy perpetual DEX, tehát egy ilyen olyan határidős kereskedés, ahol a derivatív terméknek nincs soha lejárata, whatever. A perpetual tradingnek igazából az így a nagy vívmánya, vagy számomra az így a nagy durranás benne, hogy ahogyan megyünk a Bika piacban előre, úgy nő az embereknek a kockázatvállalási kedve, és ez jellemzően abban szokott így kicsúcsosodni, hogy ilyen brutálisan nagy tőkeáttételes projektek vagy pozíciókat hoznak létre, és erre egy perpetual DEX, mint például a Polytrade, ez kiválóan alkalmas, mert hogy 50-szeres tőkeáttétellel is tudsz kereskedni, ami szerintem egy őrült nagy baromság, mert hogy az egész kriptopiac szerintem bőven elég kockázatot hordoz magába úgy is, hogyha nem leverage-eled szét magad, vagy nem használsz tőkeáttételt. Viszont a Polytrade például lehetőséget ad arra, hogy a tokenjükön keresztül részesülj ezekből a bevételekből. És hogyha egyébként várhatóan az történik a Bika piacon, ami mindig történik, hogy mindenki ilyen over-leveraged pozíciókat hoz létre, és erre számítasz, akkor például ezzel a tokennel ki tudod venni a részed ebből a nyereségből. Szóval a Polytrade az szerintem egy jó projekt, hogyha perpetual tradingben gondolkozol, mégpedig azért is, mert hogy a market cap szempontjából is talán a legjobb választás. Oké, Matic, IMX vélemény, jövőre kilátások. Igazából egy kicsit gondban vagyok az IMX-el főleg, az Immutable X-el, mert hogy nem azért, mert rossz, hanem azért, mert vannak szerintem sokkal jobbak. Például a Superverse, a Beam, nekem minden téren veri az Immutable X-et, és hogyha kriptogaming ökoszisztémába akarsz befektetni, akkor én inkább azokba fektetnék, az Immutable-t meg kihagynám, majd meglátjuk, hogy ez mennyire volt jó stratégia. A Matic szerintem egy árfolyam robbanás előtt van, mert hogy nagyon sok energiát fókuszálnak most egyetlen dologra, vagy próbálnak egyetlen dologra fókuszálni, de ez az árfolyam robbanás azért ezt úgy vett, hogy a Polygon, a Matic token az egyik legnagyobb altcoin, és emiatt aztán ne számítsa arra, hogy itt 10-szeres, 20-szoros árfolyam növekedés lesz, cserébe nem is fogja lefelezni így a portfóliódat egy nap alatt. Szóval Matic nálam egy hosszabb távú, alacsony kockázatú, alacsony hozamú projekt, az IMX az meg nagyjából kihagyós. Jupiter és VeChain vélemény, a Jupiter abszolút pozitív, egy jó nagy adag Jupiterből be is tankoltunk 0.6-on, és aztán volt egy teljesen váratlan fellövés $1, úgyhogy most igazából az a kérdés, hogy profitrealizálás, staking legyen, vagy mi történjen. Azt látom, hogy a Jupiter ökoszisztéma az baromi gyorsan nő, megbővül, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan használják, végtelen sok airdrop lesz benne, végtelen sok airdrop lehetőség, ez megint csak egy csomó plusz értéket fog teremteni. Szerintem ez hosszú távon is jól fog működni, de az biztos, hogy az egész ökoszisztéma képlékenysége miatt ilyen lesz majd a Jupiter árfolyama, úgyhogy ha nem szereted ezt az ingadozást, akkor akár ki is hagyhatod. Hosszú távon szerintem egyébként ez így a Solana ökoszisztémán belül az egyik legjobb token, amit így lehet választani. Főleg már azért is, mert hogy dexekre mindig lesz szükség. Jó, érdekelne, hogy mi a véleményed a most megjelenő EVO tokenekről. Pont tegnap indult az EVO, és mi vásároltunk akkor, amikor elindult a token, vagyis nem akkor, hanem egy kicsivel később, amikor szokás szerint megtörtént ez a visszaesés, ami mindig szokott lenni. Az EVO szerintem egy olyan tech lesz egyébként, amire most még nem igazán lehet látni, hogy hol fogják használni, de szerintem nagyon sok helyen fog ez majd szembe jönni velünk, úgyhogy most igazából próbáltunk áron alul belevásárolni, és egy jó ideig valószínűleg rá kell ülni ezekre a tokenekre. Van erről egy külön videó a TikTokon, majd berakjuk a leírásba a linket. EtherFi projekt vélemény, Binance is listázza, mire ez a videó kijön, addigra erről is lesz videó a TikTokon. Oké, Stakelanddel kapcsolatban mit vizionálsz? Valóban nagyot fog szólni. Igen, minden, amit eddig csináltak a Memelandnél, meg a 9gag-nél igazából nagyot szólt, és épp azon tépelődök, hogy úgy lenne a legjobb beszállni ebbe az ökoszisztémába, hogy vásárolok egy olyan NFT-t, ami folyamatosan, amiben meme coinok vannak lekötve, és a következő 6 hónap során ezek folyamatosan szabadulnak majd föl. Összesen 200 000 token, szóval nagyjából úgy számoltam, hogy egy ilyen NFT az per pillanat másfél-két Ethereum, mondjuk 6-7 000 dollár, ami baromi sok pénz egy NFT-ért cserébe, viszont 200 000 meme coin, több mint 200 000 meme coin van benne. Szóval, hogyha ezt elosztod, akkor az van, hogy ha legalább 4 centet érnek ezek a tokenek, akkor igazából zérón vagy, tehát akkor megvan a tőke, amit befektettél. Bármi 4 cent fölött, az meg instant nyereség, és mindezt úgy egyébként, hogy jelenleg a meme coin 5 centen van. Szóval szerintem ez egy jó beszálló lehet. Egyébként csekkoljátok majd le, a Zonomós srácoknak van egy videója ezzel kapcsolatban, illetve sok videója ezzel kapcsolatban. Ők nagyon sokat foglalkoztak vele, meg nyakik benne vannak. Én is csak azért tudom ezeket a dolgokat, mert szoktam velük beszélgetni, mert erre már tényleg nem lenne így kapacitás. Mit gondolsz, lesz lehetőség tovább stékelni az STT-t a Stride-on? Igen, és szerintem érdemes is. Főleg azért, mert hogy a Stridon még mindig nagyon kicsi a TVL, vagy a közönség meg, aki itt leköt Celestia tokeneket. Szerintem a Celestia tokenek is fognak még menni árfolyamban jelentőset. A Stridon meg úgy néz ki, hogy egy olyan ökoszisztémát raktak össze, meg egy olyan juttalmazási vagy juttatási rendszert, ami így fönntartható, és igazából mi ezt keressük. Hasonló a terv, itt a következő kérdés, hasonló a terv a Hydroval kapcsolatban is, részt veszek a Season 2-ben, igen, az, hogy meddig tart majd ez, vagy mikor érdemes kiszállni, azt meg megint az aktuális ilyen piaci folyamatokból érdemes eldönteni. Ugyanazt tudom mondani itt is, mint az előbb, kövesd őket Twitteren, legyél fönn a Discordon, és így nézd, hogy mi történik. Mi is fogunk ezzel foglalkozni, és hogyha nagyobb, fontosabb történés van, akkor vagy videóban, vagy az Airdrop hírlevélben úgy is lesz erről szó, de a legjobb az, hogyha első kézből tudod ezeket az infókat. Oké. Optimizmről mi a véleményetek? Ezt épp a mintaportfólió kapcsán ástam bele magam kicsit jobban az Optimizmbe, meg az OP tokenbe, és egyébként tök pozitív az Optimizmmel kapcsolatban a várakozás, mert hogy az Optimizm az Arbitrumnak a legnagyobb kihívója, ugye az Arbitrum így abszolút így a vezető projekt, így a TVL, a Total Value Locked, a lekötött érték szerint abszolút így ő így a nyerő, és az Optimizm a tök jó kihívója, ugyanazt az Optimistic Rollup technológiát használják, kb. Ugyanaz a két projekt, csak az Optimizm még most kezd el felzárkózni, emiatt egyébként sokkal jobb beszálló, mint az Arbitrum, főleg azért, mert hogy az Arbitrumnak volt egy nagy token unlock is nemrég, ami szerintem nem most fogja éreztetni a hatását, hanem majd szép lassan fogja lenyomogatni az árfolyamot. Az utolsó kérdés így a projektekkel kapcsolatban, hogy mit vársz az Arbitrumtól most, hogy elárasztják a piacot tokennel, ezt, hogy nem most esik majd be az árfolyam, hanem ez folyamatosan vagy szinten tartja, vagy kicsit csökkenti, és hiába lesz a Bika piac, meg hiába lesz a sok felhajtó erő, tényleg iszonyat mennyiségű Arbitrum token szabadult fel, amit most senki se akar hirtelen egyből eladni, mert senki se akarja a Bika piac emelkedésekor így kihagyni a nyereséget, de ugyanakkor meg, ahogy majd haladunk, és egy kicsit fölmegy az árfolyam, akkor majd mindenki elad belőle, és ez meg visszanyomja az árfolyamot, szóval itt kicsit ilyen se ide, se oda játék lesz. Én legalábbis nekem ez az elvárásom, vagy a várakozásom az Arbitrummal kapcsolatban, de mondom mindezt úgy, hogy Arbitrum token nincs a portfóliómban. Jó, volt pár kérdés kifejezetten airdropokkal kapcsolatban is, gyorsan szaladjunk ezen végig, aztán lesz egy nem meglepő válaszom a memecoinokkal kapcsolatban. A Blastnál elég, ha csak az Ethereum stékeléssel gyűjtöm a pontokat, úgyis kapok airdropot, így van. Itt igazából az összegyűjtött pontszámok lesznek így az egyetlen ilyen indikátorai annak, hogy majd mennyi airdropot fogsz kapni. Az, hogy ezeket a pontokat hogyan gyűjtöd, igazából tök mindegy. Ezt ugye át is hozhattad, még az előző szakaszból. Most is gyűjthetsz pontokat úgy, hogyha lekötsz Ethereumot, vagy most már igazából egy csomó fajta kriptót, meg ennek lesz majd egy ilyen szorzója is, hogyha különböző dappokat használod, de igen, az összegyűjtött pontok után biztosan fogsz már kapni airdropot. Itt egyébként még érdekes lehet, és ezt sokan nem tudják, pedig azt hittem, hogy ez így megvan mindenkinek, de erre most jöttem rá, hogy ez hiányozhat, hogy a Whale Marketen, ami egy ilyen nagyon kis speckó oldal, nagyon sokat használom mostanában, meg tudod nézni azt, hogy per pillanat mennyit adnak mondjuk 100 000-nyi vagy 1 000 000-nyi blast pontért, és akkor nagyjából ki tudod kalkulálni, hogy milyen airdropra lehet számítani. Persze ez egy ilyen tólik skála, de a nagyságrendet az be tudod lőni, és legalább ezt is tudod, szóval ez így izgis. ZK-Sync snapshot az AirPodhoz. A 70. kérdésnél már elfogytak a betűk. ZK-Sync snapshotot az airdrophoz szerint, szóval, ZK-Sync snapshot, az a kérdés, hogy volt-e már snapshot az ZK-Syncnél, de szerintem még nem. Volt egy ilyen nagy, ilyen Twitter, nem is tudom, ilyen thread, meg a Twitteren egy ilyen boszorkány üldözés, hogy 29-én megvolt az airdrop, mert hogy valahol talán a kínai ZK-Sync Twitter fiókjába kiposztolták, hogy 29. Meg a Libertas Omnibus NFT-nek az ára, ami az AK-Sync ökoszisztémának az egyik ilyen sarokköve, az meg elkezdett zuhanni 29-én, és akkor mindenki azt mondta, hogy azért, mert hogy a belsős emberek már tudják, hogy az AK-Sync airdropnak a snapshotja megvolt, és akkor megszabadulnak így ettől az NFT-től, de ez az NFT, ez $200, szóval nem olyan nagyot lehet ezzel nyerni. Én biztos nem kockáztatnék egy több ezer dolláros airdropot azért, hogy így nyerjek $100 egy NFT-n. Szóval én arra hajlok, hogy egyébként még nem volt meg a snapshot, de igazából, hogyha meg is volt, fine by me, szerintem elég sokáig nyomtuk az AK-Sync-kel kapcsolatos feladatokat ahhoz, hogy ebben így jól pozícionáljuk magunkat. Itt az a kérdés, hogy top hány százalék felhasználó között vagy az AK-Sync-en? 3. Felső 3. A cél az, hogy 2. A felső 2 között legyünk. Figyelj, nem mondom el, hogy mennyi óra van ebben, meg mekkora tranzakciós költséget hagytunk ott, mert így elsírom magam, ha visszagondolok, de ugyanakkor meg, hogyha azt gondolnám, hogy nem éri meg, akkor nem csinálnánk, szóval szerintem megéri. A blázdappokról nem csináltok-e videós útmutatót, amint nem fog összeomlani a rendszer, és nem lesz a dappoknak az egynegyete egy straight-on scam, fogunk róla videós útmutatót is készíteni. Per pillanat még egyébként az airdrop hírlevélbe is csak egy dappot mertem belerakni, illetve van most már 3 másik, amit teszteltem, és ez majd a következő hírlevélben benne is lesz. De azt lássátok, hogy ezek a dappok azért még ilyen nagyon, sokszor nagyon kezdetleges verzióban léteznek csak, sokszor tele vannak buggal, hibával, plusz volt egy csomó app, ami meg lenyúlt egy rakat pénzt így az óvatlan emberektől, és a Blast saját honlapján is van egy ilyen felhívás, ami eléggé elbátortalanít mindenkit, köztük engem is, hogy semmilyen felelősséget nem vállalnak azoknak a dappoknak a használatáért, amit egyébként ők listáznak a saját oldalukon. Szóval ez még abszolút ilyen gyerekcipőben jár, szerintem nem szabad ezzel sietni. Hogyha nem használsz egy dappot se, de eddig Blast-tal foglalkoztál, akkor is kapsz airdroppot, szóval azt nem érdemes szerintem elcseszni emiatt. Próbáljunk meg kevésbé kapzsik lenni, bár tudom, hogy nehéz. Hol követitek nyomon azt, hogy mikor klémelhető egy adott airdrop? Berakok majd a leírásba 2 linket ezzel kapcsolatban, jellemzően ott, meg egyébként Twitteren vannak olyan fiókok, akik kifejezetten csak airdroppal foglalkoznak. Ezek jellemzően ökoszisztémákra specializálódnak, ezért van olyan Twitter fiók, akit a Solana airdroppok miatt követek, van olyan, akit a Cosmos miatt, stb. Airdrop osztásnál a felhasználók hány százalékában kell benne lenni? Ez így teljesen változó. Ugye ez attól függ, hogy a projekt gazdák hogyan kalkulálják ki egyébként az airdropot. Például a Starknetnél azt csinálták, hogy a Starknet ökoszisztémának, a felhasználóknak, vagy az airdrop vadászoknak 90%-át így kikukázták az ablakon. Azt mondták, hogy ha nincs ennyi Ethereum a Starknet walletedbe, ami egyébként mi a túróért lenne, hogyha csak airdropra vadászol, szóval valahol érthető, hogy ezt kiszűrték. De hogyha nincs elég pénz a walletedben, akkor kiestél, és tök mindegy, hogy mennyit tranzaktáltál, mibe vettél részt, milyen dap, milyen ökoszisztéma nem érdekel senkit. És ezzel leszorították egyébként a felhasználókat egy viszonylag alacsony számra, és ezért ők nagyobb értéket kaptak, viszont mindenki más meg kimaradt, és ezért a Starknet rohadjon meg jellegű volt így az egész hangulat, és ezt még mindig nem sikerült kikalapálni. Szóval vagy az van, hogy egy hype-olt airdropban mindenki kap egy keveset, és akkor nem annyira elégedetlenek az emberek, vagy elégedettek az emberek, vagy az van, hogy kevesen kapnak sok értéket, és akkor meg nagyon sok elégedetlen ember lesz, szóval ezt így előre megmondani, hogy hány százalék kap airdropot, nem fogod tudni soha, mert hogy nem tudod, hogy milyen szempontok szerint osztják majd az airdropot. Itt kicsit ilyen bele kell jolózni, és így végig tolni azt az airdropot, vagy azt a projektet, amiben hiszel, aztán reménykedni benne, hogy így mindent megcsináltál egyébként, ami ahhoz kell, hogy benne legyél az airdropban. Nagyjából ez így a nagyon szofisztikált stratégia. Jó, az utolsó a meme coinok. Itt kérdeztetek a Catwiff-ről, meg a Pepe-ről, meg hogy kezd beindulni a shitcoinozás. Shiba Inu, stb. Ezzel kapcsolatban csak annyi, hogy nem foglalkozok mémkoinokkal, ezt úgy értem, hogy nem kereskedek, vagy nem fektetek be mémkoinokba. Nekem ez mindig problémás, mert hogy nem értem, hogy mi ebben az érték. Én ilyen nagyon földhöz ragadt befektető vagyok. Az, hogy így a Catwiff-nél kirakják a Las Vegas-i Globe-ra a kutyás logónak, vagy a sapkás kutyás logónak az óriás képét, az nekem nem egy érték, meg nem fenntartható. Poénnak jó, csak közben meg szerintem, akik itt vannak a kriptopiacon, főleg azért vannak itt, mert vagy építeni akarnak valamit, vagy egyszerűen pénzt akarnak csinálni, és erre a memecoinok időlegesen alkalmasak. Szóval nem egy kiszámítható stratégia. A memecoinozás is egyébként olyan, hogy ez egy kilométer sport, minél többet foglalkozik vele az ember, annál jobban fogja csinálni. Én nem foglalkozok vele, ergo nem is vagyok jó benne. Ismerek olyat, aki egyébként jól csinálja. De azzal nem tudok egyszerűen így napi rendre térni, hogy könnyen manipulálható, teljesen random események triggerelik az árfolyamat, például Elon Musk. Szóval ezekre nem lehet stratégiát építeni, és egyébként minden kezdőnek is azt javaslom, hogy tartsa magát nagyon távol ezektől a mémkoinoktól. Pont ma kaptunk egy olyan kommentet, hogy nekem nincs szükségem a tanfolyamokra, mert hogy így tanfolyamok nélkül is kurva jól megy, másfél hete vagyok kriptóban. Valószínűleg mémkoinokba sikerült belenyúlni, ez időről időre előfordul, csak ilyenkor amilyen gyorsan jön, jellemzően olyan gyorsan el is szokott fogyni ez a pénz, meg ez a nyereség, és ez azért van, mert hogy ez egy kiszámíthatatlan piac, nem tudsz igazából semmibe kapaszkodni. Kicsit olyan ez, mint amikor mindig egyel kevesebb szék van, és mindenki jár körbe, és szól a zene, és aztán amikor megáll a zene, mindenki próbál leülni, de egy valakinek nem lesz széke, és az így kiesett, az így elbukja a pénzét. Ugyanez így a mémkoinozás, csak itt nem az van, hogy egy szék hiányzik, hanem hirtelen nincs egy szék se. Szóval szerintem kezdők nem mémkoinozzanak. Én meg nem értek hozzá. Ennyi. Nagyon köszi mindenkinek, aki föltette ezeket a kérdéseket, meg időt szánt rá. Remélem, hogy hasznos, meg értékes volt ez a videó. Biztos fogunk még ilyet csinálni, mert hogy egy kicsit így én is belelátok így a fejetekbe, hogy mi az, amire igazán kíváncsiak vagytok. Úgyhogy köszi még egyszer, találkozunk a következő videóban.